Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, mai magazinunkban köszöntöm nagy szeretettel Péli Csabát, társasjáték ajánló mesterünket. Szia!
Szia Ági, üdvözlöm a hallgatókat!
ABC sorrendben megyünk, már a C betűig eljutottunk elmúlt héten, illetve azt is tudja mindenki, hogy idézettel szoktad kezdeni. Várjuk!
A mai idézetünk egy amerikai tévésorozatból származik, sokak kedvence volt évekkel ezelőtt, a Született feleségek. Ebben hangzott el a következő gondolat: titokzatos férfiak ígéreteket tesznek, melyeket eszük ágában sincs megtartani, hazugságokkal áltatnak, hogy megkapják, amit akarnak. Sokkal veszélyesebbek, mint ahogy kinéznek. Igen, anyáink a lelkünkre kötötték, hogy ne bízzunk olyan férfiakban, akiket nem ismerünk, és azokban, akiket ismerünk, nos, ő bennük se biztos, hogy bízhatunk.
Ez azért egy kicsit férfi ellenes. Kíváncsi vagyok, hogy fogod ezt összekötni a társasjátékokkal.
Igen, hogy jön ez a társasjátékhoz, illetve a mai társasjátékos tévedéshez. Mai tévedésünk, amit ma hoztam, ez a negyedik tévedés, a dobozra azt írták, hogy 2-6 főig, így ketten és hatan is ugyanolyan jó a játék.
Erről, mintha már egyszer halványan
érintőlegesen
beszéltél. Igen,
picit már érintettük ezt, igen, és volt erről szó. Viszont ez egy nagyon-nagyon nagy hazugság szokott általában lenni. Én azt mondom, hogy ugye most már azért 600 fölött van bőven a dobozok száma otthon a polcokon. Szerintem a két kezem maximum elég lenne arra, ahol olyan játékot tudnék megszámolni, aminél rá van írva mondjuk egy 2-től 6 főig, vagy 2-től 8 főig, vagy bármi egyéb, és az tényleg jól működik minden egyes játékos számmal. Nagyon-nagyon ritka az ilyen, de az egy igazi tervezői bravúr, amikor valaki egy olyan játékot tud csinálni, hogy az 2 fővel is tökéletes, és sok fővel is jól működik. Jellemzően ezek a játékok inkább azok, ahol valójában egy szolitár játékot, tehát mindenki saját maga játszik. Ilyenek például a kartográfusok, ahol ugye mindenki kap egy lapot, mindenkinek tök ugyanaz a lapja, mindenkinek ugyanazokat a kártyákat csapjuk föl, és ugyanazokat a kis alakzatokat kell berajzolni, de mindenki maga dönti el, hogy hova rajzol. Igazából a játékosok közti interakció nagyon minimális, ez a jellemző az olyan játékokra, ami tényleg működik 2-től sok főig, de általában, amikor bemegyünk, és főleg a nagydobozos játékoknál, sokkal inkább csak a marketing mondatja azt a kiadóval, hogy ez bizony 2-től 6 főig, 2-től 7 főig működik. Klasszikus példa szokott lenni, sokszor emlegettük a 7 csoda első kiadását, amiben még akkoriban, amikor ez a játék, hát szerintem most már egy jó 10 éve megjelent, akkor beleszuszakoltak egy 2-fős játékszabályt is, ami hát mondjuk úgy, hogy nem igazán működött. Nem véletlenül született később a 7 csoda párbaj, ami direkt 2 főre volt, és azt viszont nem is lehet többen játszani, csak 2. Belerakták azt, hogy 2 fővel is játszható, hát aki már próbálta esetleg a 7 csodát 2 fővel, az rá fog jönni arra, hogy ez
nem működik.
Nem igazán egy nagy élmény. És nem is véletlen az, hogy a második kiadás, ami nemrég jelent meg, a második kiadásban már ki is szedték ezt a 2-fős szabályt, és a dobozon is az szerepel, hogy 3-tól 7 főig játszható a játék. Tehát fölvállalták azt, hogy nem akarják ők beleerőltetni mindenáron egy olyan szabályt, ami igazából csak azért van ott, hogy neve legyen a gyereknek, de valójában nem igazán működik a dolog. És nagyon-nagyon sok ilyen játék van, ami mondjuk, teszem azt, 2-3 fővel nagyon jól működik, viszont 5-6 fővel már vagy azért nem működik, mert nem is jól működnek a mechanizmusok, viszont nagyon sokszor van az, hogy nem is azért nem működik a játék, mert maga az egésznek a logikája borulna fel sok fő esetén, hanem azért nem működik egyszerűen a játék, mert mindenkinek van egy saját köre. Mindenki a saját körében lép 1-et, 2-t, 3-at, 8-at, 16-ot éppen amennyit, és amíg ezt mondjuk 2-en vagy 3-an játsszuk, addig nem egy örökké valóság kivárni, amíg az a másik 1 vagy 2 játékos megteszi a lépéseit. De mondjuk 6 fő esetén, amikor mindenkinek van egy mondjuk 3 perces köre, azért mire újra visszaér rám a sor egy negyed óra múlva, hát az életemet elunom az asztal mellett. És nem véletlen az, hogy ugye sokszor emlegettük már a Board Game Geek-et is, itt minden egyes játékhoz a közösség meg szokta adni azt, hogy tehát ugye alapban szerepel a játék neve mellett, a játék adatai között az, hogy hánytól hány főig van ráírva a dobozra. Tehát mondjuk 2-től 6 főig. Viszont a közösség tagjai, akik játszottak ezekkel a játékokkal, azok szavazhatnak, hogy szerintük melyik játékos számmal működik, vagy melyik játékos számmal működik igazán jól. érdemes ezekre az adatokra ránézni, mert nagyon sokszor van az, hogy megnézünk egy játékot, és rá van írva, hogy 2-től 6 főig játszható. Viszont ha megnézem a BGG-s oldalt, akkor azt fogom látni, hogy a közösség azt javasolja, hogy 4-5 fővel érdemes játszani. Ilyenkor azért úgy érdemes elgondolkozni azon, hogy ha én ezt 2 fővel fogom otthon játszani, akkor biztos, hogy én ezt meg akarom venni. Ilyenkor megint jön ugye az, hogy próbáljuk ki valahol,
igen,
nézzük
ha
meg,
beválik,
hogy tényleg működik-e ez 2 fővel, és nagyon-nagyon nagy fenntartásokkal kell ezt fogadni, hogy milyen adatok vannak a dobozon.
Igen, a mai idézet nagyon tetszik egyébként, mert nyilván nem mindig a szép férfiak csapják be a hölgyeket, de maga a PR, a reklám, azt mindig el kell osztani 2-vel.
Így van.
És le kell csekkolni. No, hát itt a játékos számról volt szó, hogy érdemes azt valóban komolyan venni. Hamarosan jönnek a C-betűs játékok, maradjanak velünk.
Játsz velünk! Heti társasjáték ajánló a Halas Rádióban.
Folytatjuk Péli Csaba játékmesterünkkel a beszélgetést. C-betűs játékoknál tartunk, illetve hát az előző beszélgetésben megint egy tipikus hibára hívta fel a figyelmet, hogy a társas játékokon felírt tolig 2-től 6-ig, vagy 1-től 10-ig, ezt azért nem kell mindig komolyan venni, hanem érdemes lecsekkolni, leellenőrizni. Akik már játszottak vele, vagy a Board Game Geek-en, ugye ott is felírják, hogy valójában hány főre. Jó. Halljuk, C-betűs játékok.
A mai 4-es fogatunk, ez mindegyik C-betűs lesz. Az első játékunk a Capital Lux 2. Azért a 2, mert igazából nekem megvolt az 1 is, aztán később elajándékoztam, amikor a 2 hozzám került, ugyanis a 2-ben benne van az 1 is. Tehát lényegében egy nagyon érdekes kiadói döntés volt, hogy úgy fejlesztették tovább a játékot, hogy megmaradt az eredeti is. Tehát lényegében én a Capital Lux 2-t, ha azt arra teszem, és úgy állítom be az alap dolgokat a játékban, akkor megkapom az első játékot is. Annak ellenére, hogy ez már ugye a második rész, csak itt sokkal bővebb a lehetőségek tárháza. A játék lényege az, hogy egymás ellen harcolva igyekszünk a saját városunkat és a fővárost fejleszteni. 4 különböző színű kártya van, sárga, piros, kék és zöld, és ezt a 4 kártya paklit fogjuk igazából kialakítani. Egyrésztről az asztal közepén egy fővárosi paklit, egyrésztről pedig saját magunk előtt egy saját városunk pakliát. Minden körben el kell döntenünk, hogy egy lapot a fővárosba vagy a saját városomba játszok ki. Ha a fővárosba játszom ki, akkor ezzel növelem a főváros értékét, és a játék végén, amikor véget ér egy teljes forduló, elfogynak a lapjaink, akkor azt fogjuk megnézni, hogy hány pontértéknyi lap gyűlt össze a fővárosban. Ha bárkinél ennél a pontértéknél nagyobb érték gyűlt össze a saját városában, akkor a fővárosi döntés az, hogy ott ezt meg kell semmisíteni. Tehát hiába gyűjtöttem én nagyon sok lapot, mivel erősebb lennék, mint a főváros, föntről jön egy olyan határozat, hogy akkor ezeket el kell pusztítani. Tehát igyekezni kell mindig alatta maradni, viszont nagyon érdekes a megoldás, ugyanis sokszor nem tudjuk, hogy a másik mit tett ki. Tehát vannak olyan lehetőségek, hogy úgy kerül ki a lap, hogy nem tudom, hogy ott milyen lap van. Illetve a különféle helyszíneknek vannak egy-egy akciója, tehát attól függően, hogy milyen színű lapot játszok ki, az a szín, az valamilyen extra akciót ad. Tehát például van olyan szín, amit hogyha kiteszek, akkor az egyik kártyaoszlopból, a fővárosból kivehetek egy értéket. Tehát lehet, hogy az ellenfelem az már szépen bebalanszírozta, hogy ő egyel van alatta a fővárosi értéknek, na de ha én a fővárosi kártyapakliból kiveszek egy lapot, akkor ő már fölé került. Úgyhogy egy nagyon-nagyon izgalmas játék, és igazából mondom, annyiban fejlődött a 2, hogy rengeteg különböző lehetőség van. Tehát az alap 1-es verzióban, a Capital Luxban, ott minden egyes színhez csak egy akció létezett. Egy nagyon egyszerű kis dobozos kártyajáték volt. A 2-ben rengeteg különböző akcióból tudunk választani. Tehát hihetetlen kombinációi vannak annak, hogy ugyanazt a játékot különféle beállításokkal mennyiféleképpen lehet játszani. Második játékunk a Cartagena, ez a Piatnik kiadásában magyarul is megjelent. Egy elég izgalmas, érdekes felütése van a játéknak, kalózok vagyunk Cartagena szigetén, a börtönben. És igyekszünk egy alagút rendszeren keresztül lehetőleg a saját kalózainkat előbb kimenekíteni a börtönből, mint ahogy a többiek eljutnak a mentőcsónakig. Ez pedig úgy működik, hogy ahogy összeállítjuk a táblát, ez gyakorlatilag egy moduláris tábla, ez különböző kis lapkákat kell egymás mellé helyeznünk, amin kis mezők vannak, és ezeken a mezőkön vannak különféle tárgyak. És amikor én kijátszom egy kártyát, akkor az alagútban a következő olyan típusú szabad tárgyra tehetem egy kalózomat. Tehát például, ha kijátszok mondjuk egy rumos üveget, és van közvetlenül a kalózom előtt egy rumos üveg, akkor lép egyet. De ha mondjuk 15 mezőn keresztül az összes rumos üveg le van takarva, akkor én 15 mezőt léphetek. Tehát egy nagyon izgalmas az, hogy melyik kártyát mikor játszam ki, megvárom, amíg a másik odalép mondjuk egy rumos üvegre, és csak utána lépek én rumos üveggel, mert jóval jobban beelőzöm a másikat. Ezt a kis izgalmas egyensúlyt kell megtalálni, hogy hogyan tudok jól kijátszani kártyákat, és közben a másiknak sem túl nagy előnyt adni. Igaz, és lehetőleg elsőként eljutni a mentőcsónakig.
Igen, ezek a játékok egyszerre segítik a taktikát és a stratégiát rövid és hosszú távon. Igazi vállalkozóképző.
És ha már így nem beszéltünk össze, de ha már vállalkozóképzésről beszéltél, akkor jöjjön a következő játékunk, a City Council, a Városi Tanács. Ennek sincs sajnos magyar kiadása, pedig egy nagyon jó pofa játék. Nem akarok semmilyen politikai hátteret látni abban, hogy ez a játék miért nem kapott magyar kiadást. A játék arról szól, hogy egy városi tanács tagjai vagyunk. Lehetünk mi a szállítmányozási csoportnak az elnöke, tehát különféle bizottságok vannak, és bizottsági elnökök leszünk a csoportban. Ha például mi vagyunk a pénzügyi bizottság elnöke, akkor nem csak a pénzügyi dolgokban dönthetünk, de lophatunk is a kasszából. Ha mi vagyunk a szállítmányozási bizottság elnöke, akkor mi irányítjuk a szállítmányozást, de ez mellett a mi szállításaink mindig előnyt élveznek. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon, hát hogy is mondjam, életszagú.
Korrupciót
segítő. Igen, tehát életre nevelő játéknak nevezném valószínűleg, hogyha nagyon belegondolok ebbe a játékba. Nagyon érdekes egyébként, ugyanis minden egyes fordulóban építkezés, tehát próbáljuk fejleszteni a várost, vannak különféle titkos feladataink. Lehet, hogy például a helyi maffia keresett meg bennünket, és ők azt kérik, hogy minél kevesebb rendőrség legyen a városban, és mi igyekszünk bizottsági tagként azt a
döntést elősegíteni,
így van, hogy lehetőleg most ne rendőrséget építsünk. Tehát egy nagyon érdekes dolog ez, hogy hogyan működik az egésznek a rendszere, és gyakorlatilag minden körben döntenünk kell, hogy milyen épület fog felépülni. Ezt a bizottsági tagok egy szavazással fogják eldönteni, ahol természetesen a bizottság elnöke, a fő bizottsági elnöknek dupla szavazata van, tehát neki ez az előnye származik abból, hogy ő ebben a bizottságban az elnök. És ami még egy nagyon érdekes megoldás a játékban, hogy a bizottsági elnökségeket legfeljebb két ciklusig tölthetjük be. Tehát ha egy ciklusban bizottsági elnökök voltunk, akkor mondhatjuk azt, hogy még a következő ciklusban is én szeretnék lenni a pénzügyi bizottság elnöke, és nem akarok változtatni, de a következőben már kötelező. És kell egy másik bizottságot keresni, ahol ismét a saját kis gesztenyénket sütögethetjük. Érdekes játék, viszont ami még egy nagyon furcsa benne, vagy szokatlan lehet, hogy ugye azt gondolná az ember, hogy jó, mindenki sütögeti a saját gesztenyét, és a végén valaki nyer, viszont van egy olyan megkötés is a játékban, hogy ha túlságosan engedjük a várost lezülleni, akkor egy idő után a kormányzat rákoppint a fejünkre, és feloszlatja az önkormányzatunkat, ami a várost irányítja. Tehát nagyon oda kell figyelni arra, hogy lehet, hogy például engem az olajlobbi azzal próbál előre tolni, hogy én különféle környezetszennyező gyárakat építsek a városba, de közben a környezetszennyezés miatt romlani fog az embereknek a morálja, és ha egy bizonyos szintet elér a morál, akkor bizony elzavarnak bennünket.
Igen, tehát hogy mégiscsak össze kell fogni, igen. És minimális szinten
így van,
tehát a feladatot el kell látni.
Tehát valahogy igen, tehát muszáj működőképesnek tartani a várost, mert különben mindenki veszít. És a végére hagytam megint csak egy nagyon érdekes játékot, a játék címe az, hogy Coatl. Hát nekem ez a szó, hogy Coatl, ez valamikor gyermekkori olvasmány élményem volt, a Tollas kígyó utolsó visszatérése című könyvet, én nagyon-nagyon szerettem, nem tudom hányszor olvastam, és ebben volt Quetzalcoatl, ugye a tollas kígyó, egy mexikói isten, és a Coatl, mint most ugye a játék beszerzése után ezt megtudtam, ezek a tollas kígyóknak a neve a mitológiában, tehát ugye ahogy például a magyaroknál a griffmadár, a kínaiaknál ugye a sárkányok, a mexikói mitológiában tollas kígyók röpködnek az égen, és ők a különféle istenek. Ebben a játékban tollas kígyókat fogunk készíteni. A játékban vannak fejek, vannak farokrészek, és vannak testrészek, és ezeket fogjuk tudni ilyen kis műanyag elemekből összeépíteni, tehát gyakorlatilag, mintha egy láncot építenék, úgy fogom a tollas kígyómat építeni, És mindezt úgy, hogy közben kapok különféle feladatokat. Egyrészt vannak titkos feladataim, másrészt vannak olyan feladatok, amiket akkor választhatok, hogy én ezt szeretném elvenni. És ilyen feladat lehet például az, hogy a tollaskígyóm az úgy álljon össze, hogy mondjuk egy piros, egy fekete, egy piros, egy fekete legyen valahol a kígyóban egymás után, különféle színűek ezek az elemek, és ezekből kell úgy sakkozni, hogy minél több pontot érjünk el. Viszonylag egyszerű a játék, nem túl bonyolultak a szabályok, viszont nagyon-nagyon látványos az, ahogy ezekből a műanyag elemekből tényleg egy szinte élő kis tollas kígyót megépítünk.
Akkor egy nagyon szép és színes játékot nem fejeztük be, a C betűs játékokat csak abba hagytuk, jövő héten folytatjuk. Köszönjük Csaba, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Péli Csabával beszélgettünk társas játékokról. Köszönöm, hogy velünk voltak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.